Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Tárgyaljuk meg című műsor év első adását hallják. Nagy szeretettel köszöntjük önöket a nagyváradi stúdióban, egy békés, boldog új évet kívánunk, és akik önökkel vannak a mai délutánon.
Illés Izabella,
Vidikán Lokodi Tünde,
Majoros Gabriella,
Majoros Attila,
Tibor Atya,
Szilágyi László,
és Kovács Katalin. Mivel ma én kérdezek, ezért a tegnap este egy kicsit készültem az adásra, és ugye új év keresztségről fogunk beszélni. Új év január elején mindenki fejében megfogalmazódik az, hogy milyen volt az elmúlt év, és milyennek szeretné ezt az idei évet. Tudatosan mindenkinek a szíve szerinti boldog új évet kívántam már az idén. Milyen a ti szívetek szerinti új év? Milyen új évet kívántok?
Érdekes időket élünk. Ha az ember a híreket nézi, akkor semmi biztatót nem hall az ember. És sokan azért imádkozunk, hogy legyen már béke, meg legyen, térjünk vissza a normalitáshoz mindenféle szempontból. Nem tudom, én is bízom benne, hogy visszatérünk, de még ha esetleg nem is úgy történne, én inkább azért imádkozom, hogy bármilyen helyzet is van, külső körülmény, hogy ne felejtkezek el arról, hogy Isten velünk van, bármilyen is a helyzet, és hogy fel tudjam ismerni, hogy ebben a helyzetben Isten mit vár tőlem, és hogy tudjak vele együttműködni. Meg vagyok győződve róla, hogy az ember akkor tud boldog lenni, hogyha Isten akaratát felismeri, és a szerint él. Úgyhogy én magamnak, meg másoknak is ilyen új évet kívánok. Igen, könnyebb azt gondolni, hogyha valami nem tetszik nekünk, akkor imádkozzunk azért, hogy változzon a helyzet. Ezt én is szoktam csinálni, de arra az esetre, ha mégse változik a helyzet, attól még Isten velünk van, és attól még Istennek van egy terve, és ha azt megteszem Isten segítségével, akkor tudok boldog lenni akkor is, hogyha nem változik meg a helyzet úgy, ahogy én szeretném.
Adja Isten, hogy úgy legyen. Lányok, milyen a szívetek szerinti új év?
Bennem úgy az a vágy van erre az évre, hogy a kapcsolataim mélyüljenek, és úgy ezt fogalmaztam meg, hogy elsősorban ugye a jó Istennel való kapcsolatom, hogy mélyebb legyen, hogy tisztábban, jobban halljam a hangját, hogy több időt töltsek vele, és hogyha ez jól működik, és Istennel jól vagyok, akkor hiszem, hogy a többire is úgy az Úr áldását kaphatom, és tapasztalhatom, de ugyanígy tovább menve kapcsolatom a férjemmel, gyermekeimmel, barátok, munkatársak, tehát, hogy úgy számomra fontosak a kapcsolatok, és így ez volt ilyen évi terv és vágy bennem, hogy elsősorban a jó Istennel való kapcsolatomban legyen egy változás, egy tovább lépés, egy mélyebb kapcsolat, és ezáltal hiszem, hogy boldogabb is lesz az új év és az életem.
Valamikor az elmúlt év végén Tibor atya kérdezett erről, hogy milyen terveim vannak a jövő évre, és akkor azt mondtam neki, hogy nem szeretek tervezni, hanem igyekszem nyitott lenni arra, hogy meglássam, hogy a Jóisten mit szán nekem erre az évre, hogy mi az, amiben fejlődnöm kell, vagy tanulnom kell. Én úgy éreztem, hogy ebben az évben az a dolgom, hogy elevenen őrizzem a reményt magamban, mindannak ellenére, ami ugye körülvesz, amit Sziszi is mondott, ki tudja, mit hoz ez az év, miket kell megélni, de hogy arra törekedjek, hogy a reményt azt ne veszítsem el. Ezen felül pedig, amit én személy szerint szeretnék, az, hogy hű maradjak és helyt álljak ott és abban, amit a jó Isten rám bízott. Természetesen a családomban, keresztényként, a munkahelyemen. Én azt szeretném továbbra is tenni, amit a Jóisten elvár tőlem, és ezt a lehető legkomolyabban.
Hát nekem erre az új évre nincsenek nagyra törő terveim. Én is azt szeretném, hogyha továbbra is a Jóisten útján tudnék járni, ha lehet, akkor még jobban és még szorosabban megfogva az ő kezét, mint eddig. És ahogy a lányok is mondták, ugye, hogy a feladataimat, amiket rám bízott a Jóisten, a legjobb tudásom szerint el tudjam végezni, és hely tudjak állni. Elsősorban persze a családomban, a barátaink, munkatársaink között, és ugyanakkor kérem a Jóistent, hogy vezessen, és kérem arra, hogy meghalljam ezt a hívószót, és megértsem az ő szavát, és tudjam követni.
Hát én is elmondottam már nektek decemberben, hogy én is eldöntöttem, hogy az idei év a család éve lesz, és én szeretném, hogy a mi családunk sokkal jobban összezárjon. Tehát magunkkal foglalkozunk, a gyerekeinkkel, Gabika és én köztem legyen sokkal szorosabb kapcsolat a gyerekeinkkel, és igyekszek az idén, tavaly rengeteg munkával telt az év, rengeteg minden más, ami elvett az időt a családtól. Az idén ezt szeretnénk maximálisan bepótolni, hiszen ezek az évek szaladnak. A kicsik most kicsik még, most élvezik legjobban, hogy velünk vannak, úgyhogy én szeretném mindenképpen minden energiámat úgy szellemét, mint minőségi időt, mint anyagit, mindent a családra fordítani az idén. Ez a terv semmilyen, hogy sikerül is.
Tibor atya, te maradtál a végére. Milyen?
Megszoktam már.
Viszont azt is tudjuk, hogy az utolsókból lesznek az elsők a mennyek országába. Milyen tervekkel készülsz?
Ahogy feltetted a kérdést, hogy mi az új esztendőben, ezen a szó fogalmán gondolkodtam most így el, hogy ti beszéltetek, hogy mit is jelent az, hogy új. És így ahogy gondolkodok, az új az azt jelenti számomra, ami még nem volt például. Tehát egy olyan valami dolog, ami még soha meg nem történt. És hogyha ezt lebontsuk egy picit így hétköznapias viszonylatba, ezt úgy kell elképzelni, vagyis úgy képzeljétek el, mint amikor elmész vásárolni, és veszel egy új ruhát, vagy egy új cipőt, vagy egy új kalapot. És amikor azt magadra öltöd, akkor olyan büszke vagy, hogy fúj, én most új ember lettem ezáltal. Olyan jól érzem magam az új ruhába. Na és én azt terveztem el ebben az új évben, hogy ez az új legyen bennem, kellő alázat, amire tényleg büszke legyek, majd az év végén, hogy az sikerült megvalósítani, az engedelmesség. Viszont a munkaterületén is szeretnék valami újat, és abba természetesen oda is a Szentléleknek az újjászületési kegyelmét kérem az én életemre, hogy valóban tudjunk együtt új ruhába öltöztetni bizonyos dolgokat. Ehhez pedig természetesen elő kell járjunk mindannyian, alázattal, engedelmességgel, szeretettel, hittel, reménnyel. És ebből lesz egy olyan új, ami még nem volt.
Köszönöm szépen. Vasárnap a misén az evangéliumban Jézus elkezdi nyilvános működését, ugye keresztelő Szent János megkereszteli őt, és egy kentenik atyai idézet jut eszembe, hogy miután a szűzanya Szent Józseffel és az üdvözítővel Egyiptomból visszatér Názáretbe, 30 évig nem történt semmi különleges. És hinnie kellett, hogy a fia Isten. A szűzanyának mindenre meg kellett Jézus tanítania. Meg kellett tanítania, hogy kell enni, meg kellett tanítania tisztán beszélni, vagyis mindazt, amit egy átlagos anyának meg kell tennie. Mindent tanítania kellett, és közben hinni abban, hogy a fia Isten és az ő országának nem lesz vége. Nagyon sokszor az év alatt ilyen szürke hétköznapokat élünk meg, hogy úgymond nem történik semmi. És mégis hinnünk kell, hogy a Jóisten is a szűzanya munkatársai vagyunk, és azt hiszem, hogy itt a rádiónál így szó szerint értendő. Mit gondoltok, hogy vajon miért volt a Jóistennek ez a terve, hogy 30 évig Jézust úgymond elrejtette egy családba? Vajon van-e a családnak ma igazi értéke ebből a szemszögből megvilágítva?
Azt hiszem, hogy igen. Most hirtelen nekem az jutott eszembe, hogy egy családban, amikor felnőnek a gyerekek, akkor majd mikor ők nagyok lesznek, és ők elindulnak a nagyvilágban, akkor látszik majd meg a szülőknek a munkája, hogy mi az, amit sikerült elültessenek a gyermek lelkében, sikerült-e továbbadjanak valamit abból, ami rájuk volt bízva. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy az a sok szürke hétköznap, amit megélsz, annak egyszer látszatja lesz. És nehéz szerintem nem, tehát úgy élni ezeket a szürke hétköznapokat, és úgy tenni a mindennapi feladatokat, hogy ne azt lesd, hogy növekszik, ne azt nézd, hogy vajon elérted-e már a célodat, hanem kitartóan és álhatatosan minden nap újra kezdjed, minden nap megtedd a rád bízottakat, és majd egyszer meglátod lehet a gyümölcsét is. De ha minden nap ezt a munkát nem végzed el és nem teszed meg, akkor úgy hiszem nem lesz eredmény. Tehát, hogy szükség van erre az úgymond rejtett időszakra és arra a sok-sok akár átvirasztott éjszakára, akár türelmesen ugye végigvinni az egészet, mert mindannyian tudjuk, hogy minden korban megvannak a nehézségek, ugye akár most a gyerekekre gondolva, mi kicsik egyfajta nehézségek vannak, mikor növekszenek másfajta nehézségek, tehát mindig egy kihívás szülőként ezt megtenni és jól megélni, viszont úgy hiszem, hogy ez a feladatunk, hogy mindig, ami jön, azt jól éljük meg, ahhoz, hogy őket majd útra tudjuk engedni, és ahhoz, hogy hozzásegítsük őket, hogy megtapasztalják ők is a Jóistennek a szeretetét, és ők is majd helyt álljanak, és megtalálják azt a hivatást, amire a Jóisten teremtette őket.
Éppen tegnap volt hasonló dologról szó, hogy miért is küldte a Jóisten le a fiát a földre, azért, hogy tapasztalja meg, hogy milyen embernek lenni, milyen kisgyereknek lenni, néha fázni, néha éhesnek lenni, milyen talán kamasznak lenni, milyen az emberi lét. Tapasztalja meg a szomorúságot, az éhséget, az alvást, a felébredést, mindent, ami az emberi léttel jár. És ugye a második kérdésed, igen, nagy dolog a mai világban is az, hogy család, hogy lehetünk édesapák, édesanyák, és sajnos látjuk, hogy nagyon sok családban már csak édesapa van, vagy édesanya van, egyre kevesebb a gyermek is. Én annak idején több évig tanultam gitározni, és a gitártanárunknak az első mondata az volt, hogy kedves gyerekek, ugye legtöbben fiatalok voltunk, a gitártudás az 10% tehetség és 90% szorgalom. Ahogy mondtátok ti is, rengeteg szürke hétköznap van. Mi is azokat a gyakorlatokat, emlékszem, Károli könyvéből gyakoroltuk, hány százszor el kellett játszani, pláne a nehezebbik részeket, hogy az flottul menjen, amikor eljött az a 10% vagy 1%, amikor egy előadáson ezt elő kellett adni mások előtt. Így van a családban is. Észre sem vesszük azt, hogy hány ilyen rutin gyakorlás szürke nap megy el azzal, hogy a gyerekeinkkel csak vacsorázunk, csak lefektetjük őket, csak elkísérjük az iskolába, hogy éppen várjuk őket haza, vagy csak éppen látják, hogy anya hogy bánik apával, vagy fordítva, vagy milyen a viszonyunk a gyerekekkel, de lehet, hogy az 1% majd kiforja magát, amikor ő talán majd 30 éves lesz, és egy hasonló helyzetbe kerül, lesz mihez nyúljon. Vagy ugye most a mieink, hála Istennek, hogy minden négyen már minisztrálnak, és ügyesen mennek a papbácsi után, és teszik, amit kell, mindenkinek megvan a saját feladata. Sose lehet tudni az életben, lehet ők is lesznek majd tékozló fiúk. Adja Isten, hogy ne legyenek, de lehet, hogy lesznek. De amikor az életben eljutnak egy olyan keresztúthoz, ahol baj lesz majd, lesz hova visszatérjen. Lehet, hogy mi már nem leszünk Gabikával, vagy adja Isten, hogy legyünk. De akkor is a jó Istenhez mindig vissza tudsz szalni. Tehát olyan dolgokat tudsz adni a hittel, a szereteteddel, a gondoskodásoddal, sokszor a hibáiddal is, amihez ő már fog tudni nyúlni az életében.
Jézus megkeresztelkedéséről tettél említést, és egy olyan elmélkedést hallottam, ami a mi keresztségünk megélésére volt egy buzdítás, hogy hogyan éljük meg a mi keresztségünket, és az ős keresztények annak idején nagyon aktívak voltak az egyházban. A keresztségben talán keveset tudatosítjuk ezt, hogy mi is felszentelt papokká lettünk. Az egyetemes papság részei vagyunk, tehát azt az egyházi felfogást, amely szerint van egy papunk, és akkor neki az a dolga, hogy ő csináljon mindent az egyházban, és akkor mi pedig csak végighallgatjuk, vagy csak részesülünk az ő szolgálatában. Ezt fel kell hagyni, és minden kereszténynek, minden megkeresztelt embernek aktívnak kell lenni az egyházban. Természetesen, hogy a helyzetéhez mérten és megfelelően nyilván egy több kisgyerekes család anya vagy család apa biztos, hogy nem tud annyit tenni, mint valaki, akinek már kirepültek a gyermekei, vagy egy özvegy, vagy más élethelyzetben élő személy. Viszont tehát, hogy megtalálni a harmóniát a családi élet és az Isten országának az építések között. Ott a két kísértés, az egyik az, hogy elmenekülni a családi helyzet adta állapotbeli kötelességekből, ebből az unalmas hétköznapokból, ahogy fogalmaztál, egy kicsit imádkozni, buzgolkodni, stb. És közben lehet, hogy ott nem teljesítem azt, amit Isten vár tőlem, és a családnak szüksége volna rá. A másik pedig, hogy hát nekem családom van, gyerekeim vannak, hát, és akkor én nem csinálok semmit az egyházban, vagy Isten országa, hát majd, ha nyugdíjas leszek, vagy csinálja csak a pap, vagy aki ráér. Mind a két kísértést el kell kerülnünk, és meg kell találjuk a harmóniát. Az őskeresztények valahogy megtalálták, biztos, hogy nem ugyanaz a helyzet van most. Az idő gyorsabban pörög, egy felgyorsult életet élünk hozzájuk képest, és mégis meg kell találni a harmóniát, és azt hiszem, hogy aki megtalálja ezt, azt a középutat, és ez élethelyzetenként változhat, hogy hol van az a közép, annak lesz egyensúly a lelkében is, mert bármelyik oldalra elcsúszunk, akkor a lelkünknek is kárt okoz. Tehát, hogy igazi béke, harmónia a lelkünkben akkor van, hogyha családban az úgynevezett szürke hétköznapok a munkahelyünkön az állapotbeli kötelességünket becsülettel elvégezzük, és emellett igyekszünk és találunk időt és energiát arra, hogy Isten országát is építsük. Azt hiszem, ez egy komoly kihívás a mai világ számára.
Úgy gondolom, hogy a Szent Család az példaképünk kell legyen, és bár úgymond rejtve volt több minden, nem történt semmi rendkívüli a 30 év alatt, de mégsem volt egyszerű a szűzanya élete sem. Tehát már csak a kezdeteket, ha nézzük, menekülni kellett, elhagyni az otthonukat, talán szegénységben élni, idegen földön, az angyal szavára útnak indulni, elvesztették a gyermeket, megtalálták. Tehát, hogy igenis voltak még a Szent Család életében is nehézségek, harcok, küzdelmek. A szűzanyának sem volt szerintem egyszerű ezekben a helyzetekben, szeretetben, türelemben nevelni a gyermeket, úgy, ahogy a mi időnkben talán más gondok, más nehézségek vannak, amelyekkel meg kell küzdenünk, de úgy, ahogyan a Szent Család is kitartott, hiszem, hogy nekünk is ebben kell követnünk. Bármi történjen, a Jóisten kezét fogva, tovább kell mennünk ezen az úton, és minden nap, ami történik, úgymond azt meg kell jól élnünk, meg kell tennünk a napi kihívásokat, a mindennapi feladatainkat. Többször arra gondolok, hogy épp elég a mának a maga baja, ne gondoljak túl előre, hanem ma tegyem a dolgomat, ma tegyem meg azt, amit a Jóisten kér tőlem, és hogyha ezt napról napra megteszem, akkor hiszem, hogy 30 év múlva majd én is meglátom a gyümölcseit. Csak legyek kitartó, legyek hűséges, és tekintsek a Szent Családra. Nekik sem volt egyszerű, nekünk sem az, csak más kihívások, más feladatok.
Igen, talán úgy tűnik, hogy a szürke hétköznapok alatt semmi nem történik, de eszembe jutott az a példa, hogy ugye a házat is tégláról téglára építik, és hogyha elsietik, kevés a malter, kimarad egy tégla, akkor bizony nem áll stabilan ez a ház. És talán a szürke hétköznapoknak is az a lényege, hogy megvárjuk, hogy megszilárduljon a malter, és ne akarjunk túl hamar építkezni, hanem jó alapokat adjunk akár a gyerekeinknek is, hogy majd talán tényleg 30 év alatt nem fog történni semmi rendkívüli, de majd amikor ők is családot alapítanak, és a saját lábukra állnak, akkor lehet, hogy csak akkor veszük észre azt, hogy azokon a szürke hétköznapokon mennyi minden történt, ami nem is látszott.
Atya, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
Nagyon mély a kérdés. Igen, sok évig rejtve volt a Szent Család, sok évig ugye rejtve volt Jézus Krisztus, és a keresztség által egy új élet kezdődött benne, és elindult a nyilvános működése, de én visszamennék egy picit évezredekkel előtte, hogy akkor is a Jóisten mindig adott lehetőséget az embernek az újjászületésre, és pedig a víz által. Mert ha megnézzük én úgy gondolom, hogy a víz az a keresztnek a kereszt misztériumának az előképe, szimbóluma tulajdonképpen, és emiatt a szimbolikus jelentés miatt a keresztség közösséget jelent Krisztussal. És hogy ez kézzelfoghatóbb legyen, ezért szükség volt a vízre. És ennek ugye voltak előképei, és ha megnézzük, az első az, amikor a Szentlélek, amikor megteremt Isten a világot, a Szentlélek lebeg a vizek fölött. De ez azt jelenti, hogy ez egy új élet. Tehát Isten most valami újat akar. Itt most nincs rejtve semmi, itt most valami újat akar. Ugye az emberiség fejlődött tovább, jött Noé. Ott is a vízözön. Ami rossz volt, azt a Jóisten elpusztította, és megmaradt minden, ami úgy látott, hogy jó. Tehát a víz a szimbolikus jel ezzel a szempontból, hogy új élet megint. Akkor utána van a vörös tenger. Ugye ott is pusztítás van azért, hogy legyen egy új élet. Ott is a víz a jelkép, a szimbólum. Aztán ugye ott van Ábrahám, aztán jön a Jordánon való átkelés, és akkor jön Jézus Krisztus. És mindezekből a pogány szimbolikus jelekből tulajdonképpen ő szentséget készített, vagyis kreált, jobban fogalmazva. És most nem mondom el a műsorban, de majd külön elmondom, mert hosszú, hogy honnan is ered a keresztségnek a szentsége, honnan jön a víz, mint anyag, és ugye keresztség, minden szentségnek két része van, forma és anyag. Az anyag ugye itt a keresztség szentségénél a víz, a forma az, amikor a pap kimondja, vagy aki keresztel, hogy én téged megkeresztellek az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, akkor jött Jézus Krisztus, ugye, aki eddig rejtve volt, elővette mind az ószövetségi hagyományokból mindent, amit kellett, ahhoz, hogy új élet kezdődjön. Tehát nem vette meg a régit, hanem felhasználja az újba. Na most nekünk is ezt kell tennünk, hogy ne legyen rejtve semmi, sem a múltunkból, sem a jelenünkből, sem a jövőnkből, hanem ami jó a múltunkból, azt tartsuk meg, mint jel, mint szimbólum, mint a gyerekek, amiből legyen, miből merítsenek, visszatérhetünk el hozzád, amikor felnőnek, és ez a régi, ez majd te leszel, mi leszünk. És belőlünk kell igazából úgy táplálkozzon a jövő, hogy ne legyen rejtve legyen, vagy ne maradjon rejtve, hogy abból tényleg egy új élet fakadjon. És hogy ez a régi, ez értékes maradjon, ahogy mondta Sziszi is, meg mindegyiketek, hogy a családban helyt kell állni, ugye, ahogy Attila is mondta. a munkádat becsülettel végezd el. És lehetne is sorolni, hogy legyen, amiből hitelességet merítsen a jövő. És ebből csak így tud új élet lenni, ami soha nem maradhat rejtve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a keresség szentsége tulajdonképpen a teológia úgy fogalmazza meg, hogy ez egy vízfürdő, amelyben Isten szavának a romolhatatlan magva létrehozza egy új életnek a, hát hogy fogalmazzam, éltető hatását.
Köszönöm. Elszaladt a műsoridőnk elég jócskán. Én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy egy-egy rövid mondatban a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket, kívánjatok valamit erre az új évre. Mit kívánnátok a rádiónak és a hallgatóknak? Azt hiszem, hogy kérlek, atya kezdte.
Hát azt kívánom a kedves hallgatóknak és a rádiónak, magunknak, hogy ahogy az egyik énekben is énekeljük, hogy új szívvel, új lélekkel.
Mivel a keresztségről volt elsősorban szó, és ugye a keresztségben megtisztulunk, új életre kelünk, valami új kezdődik el, hát azt kívánom a hallgatóknak, hogy az életük legyen tiszta, elsősorban a Jóisten előtt, és kívánom, hogy megtapasztalják az Istenben való élet szépségeit, újdonságait, mélységeit.
Én azt kívánom magamnak és másoknak is, hogy Istennek tetsző módon tudjam megélni azokat a helyzeteket, eseményeket, amelyeket a Jóisten elém hoz. És azt hiszem, hogy ez bőven elég.
Én azt kívánom a magunk számára és a kedves hallgatók számára is, hogy legyünk nyitottak mindarra, amivel a Jóisten ebben az évben meg akar bennünket ajándékozni. Fogadjuk el az ő ajándékát, és kamatoztassuk is azt.
Én azt szeretném kívánni mindannyiunk és a hallgatók számára is, hogy itt az új év, új kezdet, új lendület, és tartsuk meg egész évben ezt a lendületet, ezt az új év hatást, és ne fáradjunk bele, ne lankadjunk bele a szürke hétköznapokban, hanem mindig újult erővel, új lendülettel lássunk neki feladatainknak.
Én a gyönyörű himnuszomból idéznék két szót, jókedv és bőség. Én azt kívánom, a sok nehéz év után legyen egy picit jobb kedvünk az idén mindenkinek, és a bőségben nem feltétlenül az anyagi bőséget értem, hanem legyünk bőségesek az adakozásban, a Jóistennel való kapcsolatban, a családunkkal, a szeretteinkkel való kapcsolatban. Ezt kívánom a kedves hallgatóknak, és nekünk is.
És hát próbáljunk arra törekedni, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket. Köszönjük, hogy együtt gondolkodtunk. Két hét múlva várjuk Önöket vissza, akik Önökkel tartottak és búcsúznak a nagyváradi stúdióból.
Illés Izabella,
Vidikán Lokodi Tünde,
Majoros Gabriella,
Szilágyi László,
Majoros Attila
és Tibor atya.